Folytatjuk a Mózes második könyvének a 21. részének a 28. versétől az ige tanulmányozását a 22. rész 14. verséig. Kettő Mózes 21-28-tól olvasom Isten igéjét. Ha egy ökör felöklel egy férfit vagy egy asszonyt, úgyhogy belehal, akkor agyon kell verni kővel azt az ökröt, és a húsát nem szabad megenni. Az ökör gazdája azonban ártatlan. De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és erre figyelmeztették a gazdáját, mégsem vigyázott rá, és ezért ölt meg egy férfit vagy egy asszonyt, akkor agyon kell verni az ökröt kővel, és a gazdájának is meg kell halnia. Ha a váltságdíjat vetnek ki rá, akkor annyit kell fizetnie élete váltságául, amennyit csak kivetnek rá. Akár fiút, akár lányt öklel föl, ez szerint a jogszabály szerint kell eljárni ellene. Ha rabszolgát öklel föl az ökör vagy rabnőt, akkor adjanak urának 30 ezüst pénzt, de az ökröt verjék agyonkővel. Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha valaki kutat ás és nem fedi be, és emiatt ökör vagy szamár esik bele, akkor a kut tulajdonosa fizessen kártérítést. Térítse meg az állat árát a gazdájának, és a döglött állat legyen az övé. Ha valakinek az ökre felökleli egy másik ember ökrét, és az megdöglik, akkor adják el az élő ökröt, és annak az árát meg a döglött állatot is felezzék meg. De ha tudták, hogy az ökör azelőtt is öklelős volt, és a gazdája mégsem vigyázott rá, akkor ökröt kell adnia kártérítésül az ökörért, a döglött állat pedig legyen az övé. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja, akkor ő 5 marhát adjon kártérítésül az ökörért, és 4 juhot egy bárányért. Ha tolvajt betörésen érik, és úgy megverik, hogy meghal, nem számít vérontásnak. De ha ez napvilágnál történik, akkor vérontásnak számít. A tolvajnak kártérítést kell fizetnie, és ha nincs neki miből, akkor el kell adni őt a lopott jószág miatt. Ha élve találják meg nála a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juhasz, kétszeresen kell megtérítenie. Ha valaki mezőt vagy szőlőt legeltett le úgy, hogy ráengedte az állatját, és az más mezején legelt, az térítse meg a kárt mezeje vagy szőlője legjavából. Ha tűzüt ki, és belekap a sövénybe, úgyhogy elégnek a gabonakeresztek, a lábon álló gabona vagy a mező, akkor fizessen teljes kártérítést az, aki a tüzet okozta. Ha valaki pénzt vagy értéktárgyakat ad át embertársának megőrzésre, és ellopják azt annak az embernek a házából, ha megtalálják a tolvajt, kétszeresen térítse meg. De ha nem találják meg a tolvajt, akkor a ház gazdáját állítsák az Isten elé, hogy nem nyújtotta ki kezét embertársának a tulajdonáért. Minden hűtlen kezelés dolgában, akár ökör, akár szamar, akár juh, akár ruha, bármilyen elveszett dolog az, amiről valaki azt mondja, hogy az övé, kettőjük ügye kerüljön az Isten elé, és akit az Isten bűnösnek ítél, adjon kétszeres kártérítést a fele barátjának. Ha valaki szamarat, ökröt, bárányt vagy bármilyen állatot ad át megőrzése embertársának, és az megdöglik vagy megsérül, vagy elhajtják úgy, hogy senki sem látta, akkor az Úrra tett eskü döntsön kettőjük között. Hogy nem nyújtotta ki a kezét embertársának a tulajdonáért, ezt fogadja el az állat gazdája, és nem kell kártérítést fizetni. De ha valóban ellopták tőle, akkor kártérítést kell adni a gazdának. Ha viszont vadállat tépte szét, hozzon bizonyítékot, és akkor nem kell a széttépettet megtérítenie. Ha valaki kölcsönkért fele barátjától egy állatot, és az megsérült vagy megdöglött, amikor gazdája nem volt ott, akkor kártérítést kell neki fizetni. De ha a gazdája jelen volt, akkor nem kell neki megtéríteni. Csak ha bérelt állat volt, akkor kell gazdájának megkapnia a bért. Ahogy ezt elolvassuk, úgy érzékeljük, mintha egy polgári törvénykönyvet olvasnánk, ahogy beszélgettünk is erről, a 10 parancsolatnak a kibontását vesszük mostanában, és ez egy talán a mai kor emberének abszolút nem közel álló dolog, de azért lesznek olyan pontok, ami keresztül és elveket, amiket tudunk, hogy így mondjam, használni a mi életünkben is, ha nem is képes könyvként, hanem inkább isteni elveket. Az egyik megközelítése ennek a résznek ugye az, hogy az állatok okozta károkra vonatkozó rendelkezések, tehát ez van ideírva a református Bibliának a fejezet elejére. Egy másik megközelítés pedig inkább az, ami már inkább tud a mi szívünkhöz is szólni, hogy az egyéni felelőtlenségeknek a büntetése és a kárvallottak kárpótlása. És ebből a nézőpontból nézzük majd ezt a részt, vagy vizsgáljuk, látjuk, hogy Istennél az egyénnek milyen felelőssége van. Másrészt ilyen helyzetben a kárvallott rendezését Isten ugye milyen jogszabályokban biztosította. Például ugye rögtön itt az elején, ha az ökör felölte valakit úgy, hogy meghal, akkor meg kell ölni az állatot. Isten már az özönvíz után ezt az alapelvet Mózessel leíratta az 1 Mózes 9-ben, és itt a Mózes törvényében ugye ebben a 21. részben megerősíti. Az az ige így szól, a benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt az embertől is. Tehát az állattól is, meg az embertől is az Isten számon kéri az életet. Isten semmilyen korban nem engedte meg, hogy vagy az állat, vagy egy ember egy másik embert megöljön önbíráskodással, vagy akár bármilyen másokból. Az ige azt mondja, ugye a 31. Zsoltárt szeretjük és ismerjük, és erre való hivatkozással a hív embernek nem is kétséges, hogy sem a másik embernek a életének az elvétele, sem önmagunk nem vehetjük el az életet, mert azt mondja az ige, hogy életemnek ideje kezedben van, ó Uram. Ez egy olyan pontos alapelv, hogy aki teremtette az embert, ő dönti el, hogy mikor van az életünknek a kezdete, és mikor van a vége. Nyilvánvaló, hogy a bűneset miatt történt az, hogy ennek relatív ilyen hamar vége van, 70-80 év, de Isten az, aki ebben tud dönteni, illetve hát az ő törvényében bírókra, bírákra bízta egyes esetekben a halálbüntetést. És itten az egyéni kérdésekről beszélgetünk, amikor ezt a részt olvassuk. Aztán ennek a törvénynek a kiegészítésében a szemet szemét elve jelenik meg, ahogy itt látjuk, mert például, hogyha gazda tudta, vagy ha figyelmeztették, hogy öklelős volt az állata, akkor veszik őt elő. Magyarul felelőtlen volt az az ember, aki ezt az állatot hagyta, hogy így mondjam, a büntetlenül bóklászni ott a legelőkön. És azt mondja, hogy hát ugye itt egy elég súlyos mondat hangzik el, hogy ha ez az állat valakit úgy megbök, hogy meghal, akkor hát a gazdájának is halállal kell lakolnia, és rögtön hozzátesz egy kiegészítést, hogy váltságdíjat kell megfizetni. És ennek a váltságdíjnak nincsen határa. Amennyit kiszabnak rá. És hogyha belegondolunk abba is, hogy az életnek mekkora az ára, akkor annak nincs értéke. Mármint abszolút értéke, nem lehet azt mondani, hogy egy ember élete 1 millió, 10 millió, nem tudom hány milliárd forint érték. Ennek nem ilyen értéke van, tehát felbecsülhetetlen. És ezért gondol az ember ilyenkor arra, hogy micsoda értéke van a hívő ember bátságának. És minden embernek, csak ugye akik hívőkké lettünk, és hívőkké lesznek még addig, míg az Úr Jézus vissza nem jön, azok számára érték ez az érték, ez a felbecsülhetetlen, olyan érték, amit nem lehet kifejezni. Aztán érdekes, hogy itt volt még egy kitétel, ha rabszolgát ölt meg az ökör, akkor a rabszolga urának 30 ezüstpénzt kellett kártalanításként fizetni. Mi jut eszünkbe a 30 ezüstről?
Máté 26:14-15-ben olvassuk azt, hogy a főpapok, amikor megkérdezte Judás, hogy mit adtok ezért, hogyha én elárulom Jézust, azt mondták neki, hogy 30 ezüst pénzt. Ennyire becsülték föl a világ teremtő urát. Aztán érdekes, megnéztem Józsefet 20 ezüst pénzért. Ő is egy előkép, ő neki 20 ezüst pénzért adták el, de itten 30 ezüst pénzről van szó. Most itten, ha az inflációt is vesszük, akkor is nagyon-nagyon kicsi az ár. És olyan döbbenet, nem tudtam nem rá gondolni, hogy a mi urunkat rabszolgának tekintették. Egy értéktelen senkinek. A világ teremtő urát. És amikor azt hitték, hogy mindennek vége, a tanítványok is, kiderült, hogy akkor kezdődött el a megváltásunk. Akkor jött el az a pont, amikor Isten elfogadta az áldozatot, és harmadnapra a teljes mű be lett fejezve, mert feltámadta mi urunk Jézus Krisztus. Aztán itt egy másik példa, a kút befedése, vagy ha valaki új kutatás, hogy azt is, hogy ha nem fedi be, és beleesik egy állat, akkor kártérítést kell fizetni. És én azt gondolom, hogy ezek a gondolatok és ezek a rendelkezések azt akarják számunkra mondani a mai kor emberének, de akkori korban mindenképpen, hogy nem élhetünk nem törődő módon, mert minden tettünknek következménye van. És ugye sokszor én azt szoktam mondani, amikor valamit csinálok, és valaki a szememre hányja, főleg a szeretteim közül, hát én nem ezt akartam. De attól az még baj, hogy olyat tettem, amivel kárt okoztam. Most nem biztos, hogy ilyen kárt, ami ide le van írva, ettől egy kicsit néha vonatkoztassunk el, hogy valamilyen kárt okozunk a másiknak. És mondhatjuk, hogy hát mi nem akartuk, csak nem fettük be a kutat, most ez is jelképes legyen. Tehát nem vigyáztunk valamire, és azzal kapcsolatban megtörtént valami baj. És minden tettünknek következménye van, amely felelnünk kell Isten és emberek előtt. Tehát ez volt ez a 28-tól a 36. versig, és akkor a 37-től a 22. rész első három verse a lopásokkal foglalkozik. És itt az elv, ugye ott életről volt szó, itt pedig anyagi kárról, és azt megfigyelhetjük, hogy itt az elv a kártérítés megfizetése. Tehát itten nincs halál, itt nincs ilyen dolog, hanem valamilyen módon kiszabják azt, hogy aki amit elvesz, azt meg kell fizetni. És érdekes, hogy az elrettentés és a meggondolás miatt itt sokszor többszörös a fizetség, mint ami a tényleges kár. Ugye azt mondja, hogy ha valaki egy ökör helyett ugye 5 marhát kellett kártalanítani, vagy egy bárányért 4 juhot kellett. Na nyilvánvalóan azért azt érzékelni kell, hogy az akkori kor emberének ezek az állatok a megélhetést jelentették. Akár amelyik állat tudott tejet adni, akár a húsáért, akár a szaporodásért, hogy eladhassák, és így is így tovább. Tehát a mindennapi élet nélkülözhetetlen, így mondjam, pénzforrása volt az állat. És úgy gondoljuk, vagy hát ezt egy kommentárban is olvastam, hogy ezek a magas értékek talán gátat szabhattak a potenciális elkövetőknek, hogy mikor vegyenek el bárkitől valamit. Hát nyilván most nem ez a kérdés, de milyen furcsa az, hogy maga a Pál apostol az újszövetségi gyülekezeteknek, ugye Európában, ugye azt kell mondani egyik gyülekezetnek, hogy aki eddig lopott, ne lopjon. Szóval annyira mélyen ez a kérdés ott volt a társadalomban, hogy még a hívőket is erre kellett biztatnia, és ugye nem csak azt, hogy mindenki a maga kenyerét keresse meg, ugye erre biztatott Pál, hanem ugye arra is, hogy ugye aki eddig lopott, ne lopjon, dolgozzon, és mit csináljon? Tudja segíteni azt, akinek nincs. Tehát itten egy többszöri, hogy mondjam, lépcső történt pozitív értelemben az emberek életében. Aztán a 22. rész 4. és 5. verse rendelkeznek az ingatlan megkárosítása dolgában. Tehát, hogyha valaki ráengedi az állatait egy más legelőjére, vagy tűzüt ki egy embernek a felelőtlensége miatt, és leégnek a szomszédnak a dolgai, akkor kártérítést kellett fizetni. És ugye milyen érdekes, hogy most mindezt ugye megpróbálja kiváltani a biztosító. És ugye, hát ez nem mindig olyan nagyon jó. Ugye én is egy kaszkó biztosítást kötöttem, de ugye a felelős az nem írja alá, akkor megcsinálja az ember a kaszkóra, és akkor megcsinálják az autót, és akkor azt mondják, hogy x 100 000-et kell fizessek. Nagyon jó, mert legalább meg lesz az autó, de én nem csináltam érte semmit. Álltam egy lámpánál, és belém jöttek, ugye? De hát még ennek is örüljetek, mert milliós fölötti a kár. Tehát ha nekem kéne fizetni, az még több lenne. Én most örülök, hogy csak 100 000-et kell fizetnem. De ugye abban az időben ilyen nem volt, hanem akkor mindenkinek annak... Másik oldalról meg annyira isteni ez az elv, hogy mindenki felelős legyen azért, amit tesz. A mai világ megpróbál ebből kibújni, úgy, hogy tényleg mindenféle biztosítást kötünk, a lakástól kezdve mindenre, autóra, bármire, mert ugye, ha valamit elszúrunk, és az nem derül ki, akkor ki fogják fizetni azt az embert. Nyilván ott is úgy van, hogy ha valakinek a személyes felelőssége megállapítható, akkor nem nagyon fizetnek. De Isten ezt akarta a zsidó népben is elültetni, hogy felelős vagy azért, amit csinálsz. Úgy csinálj dolgokat, hogy a másiknak kárt ne okozzál. Ez egy isteni elv. Ez nem egy gazdasági kérdés csupán. Hát aztán adott esetben, amikor leégett valami, vagy tönkrement valami, akkor azért azt tudták, hogy az rendkívül nehéz. És itt azt a gondolatot írtam föl, hogy Isten erőteljesen védte az élethez és a magántulajdonhoz való jogot. Ezt mindig. Ugye múltkor egyik hozzászólásomban említettem ezt a Zsoltár igét, hogy az Istennek, a trónusának a támasza a jog és az igazság. Hogy Isten egyik oldalról, hogy mondjam, tényleg a Dániel név is azt jelenti, hogy Isten a bíró. Tehát ő egy olyan valaki, aki tudja, hogy mit kell tenni, és miért mi jár. És ezt akarja az ő népének a mindennapokban. Ugye elmondanám, hogy már többször el is hangzott, hogy igazából ezek a törvények a mai törvényeknek is az alapját szolgálják. Aztán utána jön egy nehezebb rész, a 22. résznek a 6-tól a 12. a befektetések biztosításáról szóló rendelkezések. Ez olyan furcsán hangzik. De ugye azt mondja, hogy van, akinek van valamilyen értéke, legyen az állat, vagy arany, vagy nem tudom micsoda, ruha, itt nem is nevezi pontosan, de van élőlény, vagy valamilyen tárgy, és ugye akkor nem voltak széfek, nem volt bank, és akkor hát azt mondták, hogy barátom, szomszédom, légy oly kedves, elutazok messze vidékre, őrizd meg nekem ezt a két állatot. És akkor ugye, akkor ő neki ezt vállalni kellett. Érdekes módon itt nem beszél arról, hogy ennek van-e tarifája, vagy nincs tarifája, csak azt tudjuk, hogy milyen felelőssége van annak, aki elvállalja ezt az őrzést. Vagy ezt az őrzést. Aki ezt vállalta, felelősséggel tartozott, ugye? Ha az értéktárgyak elvesztek, vagy ellopták, akkor kellett keresni a tolvajt, és ha nem találták a tolvajt, akkor Isten előtt kellett, ez egyik írás ezt írja, hogy fordítás, hogy Isten előtt, más fordítások azt írják, hogy bírák előtt kell megjelenni, és kijelenteni, és ha azok azt ítélik, hogy amit ítélnek, azt szerint kell nyilvánvalóan eljárni, hogy nem lopta el. És azt mondja, hogy ha viszont az az érték elveszett, akkor annak a kétszeresét kellett fizetni. Szóval itt van egy rehabilitáció, ami hát ugye a bankoknál volt ez régebben, hogy a jegybanki kamat kétszeresét kellett fizetni bizonyos késedelmek, egyéb problémák esetén. Hát itt elég kemény a tétel, gyakorlatilag ugye egy ökörért két ökröt, és így tovább. Meg kellett duplázni annak, aki felvállalta ennek a állatnak vagy tárgynak az őrzését, és ellopt, és nem tudta bizonyítani, hogy azt ellopták, hanem az a gyanú merült fel, hogy ő tette rá a kezét, ahogy írja az ige. Aztán nem tudom, hogy ezek után kivállalt ilyen feladatot. Gondolkoztam a Bibliába, de nem emlékszem ilyen dologra, amilyen egyértelműen ezt a témát körülírná. Valószínűleg azért kevesen vállalhatták, mert nehéz ezeket a negatív helyzeteket tisztázni. Aztán a 22. rész 13. 14. verse a kölcsönzésre vonatkozó rendelkezésekről olvasunk. Ugye, hogyha valaki kölcsönkért egy állatot, felelős volt, hogy az állat biztonságban megkapja a gazda, de ugye ezt a mai korban ugye általában nem állatot kérünk, hanem autót, szerszámot, gépeket, háztartási gépet, ilyesmit kérünk kölcsön, de valahogy nem tudom, hogy akkor hogy működött, de ma nem jól működnek ezek a dolgok, mert azt vesszük észre a tapasztalat szerint, hogy olyan könnyen kérnek az emberek, és most úgy általánosságban beszélek, nem a testvérekről, hogy adjál légy szíves egy szerszámot, nagyon gyorsan elkérik, elfelejtik visszahozni, vagy ha visszahozzák, kicsit meg van tekeredve, kicsit le van törve. Miért? Mert nem az övé. És ugye itt pedig ugye azt mondja Isten igéje, és ez volt Izraelben is, hogy vállaljanak felelősséget arra, azzal kapcsolatban, amit kölcsönkértek. Hogy azt úgy adják vissza, ahogy kapták. És volt egy kivétel, ha a sérülés vagy a veszteség idejében ott volt a tulajdonos, akkor nem kellett se eljárás, se semmilyen fizetség, valamilyen úton, módon úgy tűnik, hogy Isten úgy gondolta, hogy ha ott van a tulajdonos is, és látja, hogy mi történik azon a kis farmon, akkor valahol a beleegyezése ott van, és a felelőssége nincs annak, akinek kölcsönadta az állatait. Aztán ilyeneket látnunk kell, hogy Isten ezekben a törvényekben, már csak ebben a részben is, de majd a többiekben is látjuk, hogy sok apró, majdnem azt lehet mondani, hogy minden apró részletről gondoskodik. Azt, hogy az értéket és főleg az életet nagyon védelmezi. Aztán az, hogy nincs részrehajlás, nincs személyválogatás, nincs különbség a gazdag és a szegény között ebben a dologban. Erre külön fölhívja a figyelmet Salamon. Több igében, hogy hogyan gondolkodjon az Izrael népe, hogy ne nézze a gazdagnak a személyét. Mert az Isten törvénye nem a gazdagoknak vagy a szegények íródott, hanem Izrael népének. És egyformán kellett elbánni, és ne legyen személyválogatás Izraelben. És látjuk, hogy a mai korban is, hogy milyen nehéz kérdés ez, hogy mennyire függetlenek azok az emberek, akik valamilyen törvény, vagy bírói testületben, vagy hasonló szervezetekben benne vannak, hanem mindig az a gyanú merül föl, hogy vajon nincs egy kis részrehajlás, és ugye ez nagyon nehéz kérdés. De ne legyen, azt mondja Isten igéje. És az igazságszolgáltatás csak a bűnösre sújtott le, az engedelmes emberek pedig élvezhették jogaikat és kiváltságaikat. És itt, amikor ezt az igét elolvastam, akkor eszembe jutott egy gondolat, amit úgy gondolom, hogy még ide lehetne hozni, ami az Ószövetségben már megvolt, de az Új Szövetség számunkra egy kicsit kifejti, ez pedig a sáfárságnak a fogalma. Isten valamilyen értéket elhelyezett bennünk is, nálunk is, és ugye a sáfárnál is. Aztán ezzel kapcsolatban szeretnék ugye igét olvasni, vagyis hát ugye a Lukács evangéliumának a 16. részében az Úr Jézus maga beszél erről. Lukács 16:1 először, ha jól írtam ki, majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára, ezt bevádolták nála, mert eltékozolta a vagyonát. Tehát valakire valamit rábíztak, és ebben az esetben hát nem jó volt a sáfárnak a munkája. És a másik oldalról meg az 1 Korintus 4.1-ben azt mondja Pál apostol, hogy mi magunk vagyunk egy sáfárok, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten sáfárait. Na most már itt már közelebb kerülünk, hogy nem csak anyagi értékeket kellett, amit az Úr Jézus mondott a sáfárról, ugye megőrizni, hanem valami másról is van szó. Az Isten népe egyfajta sáfársággal bizatott meg. És akkor, hát ugye azt a kérdést írtam föl magamnak, amit itt talán érdemes saját magunk felé föltenni, hogy egyáltalán milyen értékeket helyezett el nálunk az Isten. A mi életünkben mi nem tudjuk azt mondani, hogy Isten ezt ránk bízta. Mert csak azért vagyunk felelősek, amiről tudunk, hogy ránk van bízva, ugye? Hát ha nem bíztak ránk valamit, akkor azért nem felelünk. És ugye azt mondja az Isten igéje, hogy bennünket hívő embereket ugye sáfárságra hívott el. És utána olvassuk a legfontosabb mondatot, ami igaz volt az Ószövetségben annak az embernek az életében is, akinek kölcsön adtak valamit, vagy rábíztak egy értéket. Márpedig a sáfárotól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És azt gondolom, hogy itt kifejtve egy pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, amit úgy végig gondoltam, hogy ez a mózesi igével is azért összhangban van, és a sáfárságban mindenképpen, hogy legyen gondos a sáfár azzal kapcsolatban, amit rábíztak. Tehát legyen rajta, legyen gondja róla. Legyen tisztában azzal, hogy ez nem az övé. Nem ő a tulajdonos. Ez egy nagyon fontos dolog. Például ilyen sáfárság a gyerek. Nem a miénk. Isten megadta, hogy a teremtésben részt vegyünk, mint szülők, de mégse a miénk. Isten, mint alkotó, minden ember az övé. Mi, mint szülők, ugye, ilyen értelemben szülők vagyunk. Mi tőlünk származnak a gyerekek? Mégsem a miénk. Az Úré. Sáfárságra. Egy időre ajándékba kapjuk. Aztán ugye az a legfontosabb, itt azt mondja Pál apostol, hogy hűséges legyen. Magyarul megbízható legyen, annak a javát keresi, akitől kapott valamit. Tehát ez nem egy saját biznisz, nem egy saját vállalkozás. Milyen jó, amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor nem azt kell mondani, hogy XY-nak a gyülekezete, hanem egy helyi gyülekezet, egy városból, egy utcából, ahol összejönnek. Vagy azt tudjuk mondani, hogy nekünk nem kell félteni a gyülekezetet, mert az nem a miénk. Mi alkutjuk, de Isten gyülekezetének hívja Pál apostol a gyülekezeteket. Aztán ugye van egy másik is, amit talán nem nagyon szoktunk figyelembe venni, de ugye a sáfárnál ugye azt mondta a gazda, na gyerünk, számolj el, hogy a sáfárnak, akik, mint Isten gyermekeit, nekünk tudnunk kell, hogy elszámoltathatóknak kell lennünk. És ezen a ponton bukott el a sáfár. Tehát azt gondolom, hogy szabad megvizsgálnunk a mi életünket is, hogy amit Istentől kaptunk, arról gondoskodunk-e, fejlesztjük-e, kamatoztatjuk-e. Ugye pont ez volt a probléma az egyik emberrel, akinek adtak talentumokat, hogy akinek egyet adtak, az fogta magát, és szépen elásta. És meg is volt a vélemény a gazdáról. De ugye ez nagyon rossz. Tehát ugye ez ki is derül a végén. Aztán ugye megbízhatóak vagyunk-e, és Isten és emberek előtt elszámoltathatók vagyunk-e. Úgy gondolom, hogy ez a mai kis szakasz, ami tényleg egy ilyen kis polgártörvénykönyvnek a kivonata, talán úgy olvassuk, azért az Úr a felelősségről és a hűség kérdését helyezte a szívünkre. És azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben jó lenne csak magunkat górcső alá venni, sohasem a másikat, hanem csak magunkat, és az Úr adjon ezekben a kérdésekben esetleg olyan plusz kérdőjeleket, amit az Úrral kell megbeszélnünk. Amen.